szeretném egyszer az önelméletét nehezebb próba alá vetni, ha nem tekinteni bizalmatlanságnak. Ellenkezőleg, jelentette ki Holmes. Nagyon örülnék neki. Ha egy igazi, komoly probléma megfejtésére kér, akkor ma már nem lesz szükségem a második adag kokainra. Egyszer hallottam, mikor azt állította, hogy minden tárgyra, amelyet állandóan használ az ember, rányomja egyéniségének bélyegét úgy, hogy a gyakorlott megfigyelő ki tudja belőlük olvasni a tulajdonos jellemét. Nos, nemrég kaptam valakitől egy órát. Arra kérem, mondjon véleményt korábbi gazdájának tulajdonságairól és szokásairól. A kihívás szándékával nyújtottam át neki az órát, ugyanis véleményem szerint a feladat megoldhatatlan volt. Kissé meg akartam leckésztetni, mert néha túlságosan nagyképűen beszélt. Holmes átvette az órát, figyelmesen megnézte a mutatóit, kinyitotta a hátsó fedelét és megvizsgálta a szerkezetét. Először szabad szemmel, aztán erős nagyítóüvegen keresztül. Mikor végül kedvtelenül újra lezárta és visszaadta nekem, alig állhattam meg, hogy ne mosolyogjak. Kevés támpontot nyújt, jegyezte meg. Az órát nemrég tisztították, s ez eltüntette a leghasználhatóbb jeleket. Igaz, bólintottam. Kitisztították, mielőtt elküldték nekem. Holmes nyilvánvalóan azért élt ezzel a gyönge magyarázattal, hogy vereségét leplezze. Ugyan miféle támpontokat nyújthatott volna az az óra, ha nem tisztították volna meg. A vizsgálat ugyan nem kielégítő, de nem is teljesen eredménytelen. Folytatta, mialatt álmatag, fénytelen szemekkel a szoba mennyezetére bámult. Tévedek, ha azt mondom, hogy ez az óra az ön bátyjáé volt, aki az anyjuktól örökölte? Bizonyára a fedelén lévő HW monogramból jött rá erre. Úgy van, a W az ön nevét jelzi. A bevésett dátum egy körülbelül 50 esztendővel ezelőtti időpont, és ugyanolyan régi, mint az óra, amely tehát az előző nemzedék számára készült. Az értéktárgyakat rendszerint az idősebb fiú örökli, akit többnyire ugyanúgy hívnak, mint az apját. Mint hogy az apjuk, ha jól tudom, már régen meghalt, azóta a legidősebb bátyjai volt az óra. Eddig helyes, szóltam én. Mi egyebet tud még? Rendetlen és henye életet élt. Szép vagyont örökölt, de mindent eltékozolt és nyomorba jutott. Néha-néha rövid időre javult a helyzete, végül pedig iszákos lett. Ennyi az egész, amit megtudhattam. Izgatottan felugrottam a székről, s felalá bicegtem a szobában. Ez nem méltó önhöz, Holmes! Kiáltottam, hogy elkeseredettségemnek kifejezést adjak. Ezt nem tételeztem volna fel önről. Nyilván tájékozódott szerencsétlen bátyám sorsa felől, és most azt állítja, hogy valami titokzatos módon szerzett róla tudomást. Azt semmiképpen sem gondolhatja, hogy elhiszem mindezt ebből a régi órából olvasta ki. Viselkedése kíméletlen, és őszintén szólva egészen közel jár a szemfényvesztéshez. Bocsásson meg, kedves doktor, felelt Holmes barátságosan. Én elvont problémaként fogtam fel a dolgot, de közben megfeledkeztem arról, hogy az ügy személyesen és esetleg kínosan érinti önt. Biztosíthatom, hogy amíg át nem adta nekem az órát, azt sem tudtam, hogy önnek bátyja is volt. De hogy a manóba találta ki ezt a történetet, amelynek minden részlete igaz? Csak ugyan, nos, ez részben szerencse is. Én csupán a valószínűségre törekedtem, s nem reméltem, hogy ilyen pontosan rátapintok a valóságra. De ez lehetetlen, hogy csak találomra mondta. Nem, én sohasem találgatok. Az egy utálatos szokás, amely gátolja a logikus gondolkodást. Az egész dolgot azért találja csak különösnek, mert sem gondolataim menetét nem követi, sem azokat az apró jeleket nem figyeli meg, amelyek fontos következtetésre vezetnek. Hogyan alakult ki például az a véleményem, hogy az ön bátyja rendetlen ember volt? Nézze csak meg egyszer jól az órafedelét. Észre fogja venni, hogy alul két helyen is be van horpadva, s tele van repedésekkel meg karcolásokkal. Ez azt bizonyítja, hogy tulajdonosa az óra zsebében más kemény tárgyakat is szokott hordani, pénzérméket vagy kulcsokat. Aki így viseli gondját egy ilyen drága órának, az okvetlenül rendetlen ember. Ennek belátásához nem kell túl sok ész. Az is könnyen feltételezhető, hogy aki ilyen értékes tárgyat örököl, egyébként is vagyonos ember. Bólintottam, hogy jelezzem, követem gondolatmenetét. Tudva levő, folytatta Holmes, hogy Angliában az zálogházakban a fedél belsejére rászokták karcolni a beadott órák zálogjegyeinek számát. Nagyítóüvegen át nem kevesebb, mint 4 ilyen számot láttam, és ez azt bizonyítja, hogy az ön bátyja gyakran volt pénzzavarban. De időnként javultak az anyagi körülményei, mert különben nem válthatta volna ki a zálogtárgyat. Nézze meg az óra belső lapját is. Látja a kulcsuk körül azt a számtalan kis karcolást? Az mind a kulcs félrecsúszásának a nyoma. Józan ember óráján nincsenek ilyen karcolások, ellenben a részegeké rendszerint előfordulnak. Éjjel húzza fel, s kezének remegése nyomot hagy maga után. Van-e mindebben titokzatosság? Világos, mint a nap, válaszoltam. Bocsássa meg, hogy kételkedtem. Jobban meg kellett volna bíznom az ön csodás tehetségében. Ne vegy ez okon, ha megkérdezem, foglalkozik-e most is valamilyen bonyolult ügy tisztázásával? Sajnos jelenleg nem. Ez az oka a kokainnak. Nem élhetek szellemi munka nélkül. Mi mást is tehetnék? Álljak talán az ablakban? A világképe nagyon is borzalmas, elszomorító és lehangoló. Nézze csak, hogy ereszkedik lefelé a sárga köd, és hogy telepszik meg a fekete házakon. Milyen reménytelen, nyomorult és hétköznapi minden. Mi haszna van az embernek tehetségéből, Watson, ha nincs lehetősége arra, hogy érvényre juttassa? A gazság mindennapi dolog, a lét mindennapi dolog, s csak a mindennapi tehetségeknek akad dolga állandóan. Éppen válaszolni akart, amikor hirtelen kopogtak, és a házi asszonyunk lépett be. Egy fiatal hölgy szeretne beszélni önnel, Mr. Holmes, jelentette be egy névjegyet átnyújtva a lakótársamnak. Mary Morstan, olvasta Holmes. Ezt a nevet most hallom először. Kérje meg a kisasszonyt, Mrs. Hudson, hogy fáradjon föl hozzám. Maradjon, doktor. Csak ugyan szeretném, ha itt maradna. Második fejezet. A tényállás előadása. Miss Morstan, egy fiatal szőkehölgy határozottan és látszólag nyugodtan lépett a szobába. Csinos, alacsony nő volt, ízlésesen öltözött és kifogástalan kesztyűt viselt. Ám egyszerű ruhája mégis arra vallott, hogy anyagi lehetőségei korlátozottak. Sötét szürke gyapjú kosztümjén nem volt semmi dísz, s világosabb szürke kis kalapját is csak egyetlen fehér toll ékesítette. Bár vonásai szabálytalanok voltak, s alakja sem volt rendkívüli, vonzó és szeretetreméltó arcán nagy kék szemében báj és elevenség tükröződött. Már láttam három különböző világrész számos nemzetének asszonyait, de sohasem találkoztam még olyan arccal, amely ilyen nemes lélekre vallott volna. Nem került el figyelmemet, hogy mikor Holmes felszólítására leült, ajka és keze remegett. Egész lénye mélységes, belső felindultságról tanúskodott. Azért kértem fel önt, Mr. Holmes, kezdte. Mert ön egy ízben Cecilia Forrester asszonyt, akinek a házában élek, volt szíves egy kisebb bonyodalom tisztázásában segíteni. Akkor tanúsított jósága és ügyessége nagy hatást gyakorolt rám. Cecilia Forrester asszony, ismételte Holmes tűnődve. Igen, igen, emlékszem. Annak idején kisegítettem valami apróságban, nagyon egyszerű dolog volt. Az én ügyemről alig ha fogja ugyanezt állítani. Nemigen tudok olyasmit elképzelni, ami különösebb és érthetetlenebb lenne, mint a mostani helyzetem. Holmes a kezét dörzsölte, szeme felragyogott. Ültében mélyen előrehajolt, éles meccési sólyomszerű vonásai elárulták, hogy feszülten figyel. Mondjon el mindent, kérte izgatott hangon. Én zavarban voltam. Bocsásson meg, dörmögtem felállva. De a fiatal hölgy nagy meglepetésemre olyan mozdulatot tett, mintha nem akarná, hogy távozzam. Ha lenne szíves itt maradni, kiáltott. Rendkívül lekötelezne. Újra leültem. A helyzet, mondta, röviden a következő. Atyám katonatiszt volt egy indiai ezredben, s engem kisgyermekkoromban hazaküldött. Anyám meghalt, s mivel Angliában nem voltak rokonaim, egy edinburgh-i nevelőintézetbe kerültem. Ott is maradtam 17 esztendős koromig. Atyám, mint ezredének legidősebb századosa, 1878-ban egy évi szabadságot kapott és hazatért. Londonból megtáviratozta nekem, hogy szerencsésen megérkezett, s felszólított, hogy azonnal keressem fel őt a Langham szállóban. Amennyire visszaemlékszem rá, üzenete csupa jóság és szeretet volt. Teljesítettem kívánságát, de a szállodában arról értesültem, hogy Morstan százados megszállt ugyanott, de előző este elment, s azóta nem tért vissza. Egész nap vártam rá. Este a szálló tulajdonosa azt tanácsolta, hogy forduljak a rendőrséghez. Hirdetéseket tettünk közzé az összes lapban, de minden igyekezetünk hiába valónak bizonyult. E naptól fogva szerencsétlen atyámnak soha senki hírét sem hallotta többé. Vágyakozva tért vissza hazájába, azt remélte, hogy békét és kényelmet talál itthon. Ehelyett pedig elhallgatott. Szava zokogásba fogott.